101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából új repülőteret alakíthatnak ki Miskolcon, Guinness rekord tanúsítványt kapott a Nemzeti Összetartozás hídja, új főtere lesz Cigánnak. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. A Miskolc City Airport megkapta a létesítési engedélyt az új polgári célú speciális repülőtér kialakítására Miskolcon. Az airport légvonalban 800 méterre helyezkedik el a régitől, és eddig mintegy 200 millió forintot költöttek a kifutópálya elkészítésére. Drótos László, az üzemeltető képviselője elmondta, a létesítmény elsősorban egy sportcélú repülőtér lesz, mely üzleti gépek, befektetők és látogatók fogadására is alkalmassá válik. Megjegyezte, rendezvények lebonyolításában is gondolkodnak, helyet adnának sport és kulturális eseményeknek, akár koncerteknek is. A reptér nagyon fontos jellemzőinek nevezte azt, hogy két irányból is jól megközelíthető, és a repüléssel nem fogják zavarni a lakosokat sem. Drótos Lászlót, a Miskolc City Airport létrehozóját hallják.
A repülőtér az egy 800 méterszer 60 méteres tulajdonságokkal rendelkezik, és a sportrepülésen kívül abszolút alkalmas lesz arra, hogy üzleti repülőgépeket fogadjunk, illetve sport célú rendezvények megtartására, városi rendezvényeknek a megtartására. Tehát többféle dologban gondolkozunk, nem csak a repülés és csak abban gondolkozunk, hanem egy közösségi térnek a kialakítását is szeretnénk létrehozni ezzel. Nem csak a gyereknap, hanem egész évben sportrendezvényeket, mindenféle eseményeket, akár egy koncertet is meg tudunk tartani, ugyanis ezzel nem zavarjuk ott a lakosságot, tehát a repülőtérnek az elhelyezkedése az abszolút lehetővé teszi azt, hogy ilyen célokra is használjuk. A repülőtér elhelyezkedésénél, ha már tartunk, akkor nagyon fontos megemlítenem azt, és a lakosságnak a megnyugtatása, hogy nem fogjunk érinteni se felszállásnál, se leszállásnál, nem fogunk érinteni lakott területet, illetve az iskolakör az úgy lesz kialakítva, hogy az M30-as autópálya fölött fog fordulni, tehát abszolút nem fogunk zavarni a lakosságot esetleg zajjal, vagy zajterheléssel, vagy akár egy koncerttel. Ez egy 3 éves munka, tehát amikor már kiderült az, hogy Borsod megyében megszűnik a repülőtér, akkor mi kerestük a megoldást arra, hogy lelkes pilóták, hogy hol tudnánk repülni, és hogyan tudnánk folytatni a tevékenységünket, és már akkor elkezdtünk területeket keresni, és mondom, annak ellenére, hogy voltak akadályok, azért bevállaltuk ezeket az akadályokat, hogy itt Miskolc mellett, Miskolc közvetlen közelébe találjunk egy olyan területet, ugyanakkor, amivel nem zavarjuk a lakosságot, tehát ennél alkalmasabb területet nem találhattunk volna. Ez a régi repülőtértől egy ilyen légvonalban egy 800 méterrel helyezkedik el, ez a Csorbató mellett a Sajó hídon, hogyha átmegyünk, akkor a jobb kézre, hogyha látjuk ezt a nagy hatalmas területet, akkor ott helyezkedik el. Tehát a régi repülőtérnél 800 méterre, illetve a másik oldalról is könnyen megközelíthető a József Attiláról, onnan is nagyon gyorsan és könnyen városi busszal megközelíthető, tehát ez nagyon fontos, hogy a tömegek érkeznek egy rendezvényre, akár egy gyereknapra, akkor városi közlekedés is igénybe vehetik, tehát nem kell autóval feltétlenül jönni. Jelen pillanatban egy 22 kilovoltos vezetéknek a földberakása folyik, mint említettem az előbb, szándékosan bevállaltuk ezt a területet annak ellenére, hogy ilyen problémák vannak, hogy egy 22 kilovoltos vezeték keresztbeszéli a területünket, mert a területnek az elhelyezkedése véget, tehát a városi buszval való megközelítés, tehát hogy ez nagyon fontosnak tartottuk, hogy ez megvalósuljon, hogy ne távolsági buszon kelljen jönni, meg ne autóval kelljen jönni feltétlenül az embereknek. A terület elő van készítve, be van hengerelve, be van vetve fűmaggal, úgyhogy várakozva várjuk az első zöld fűszálakat, hogy kibújjanak. A pályajeleknek az elhelyezését követően már megkaphatjuk a működési engedélyt. Jelen pillanatban a megyei építési osztályhoz be vannak adva a tervek, mihelyt ezek jó ágyásra kerülnek, akkor elkezdjük felépíteni az első hangárokat. Most jelenleg az üzemeltetést a MATASZ, a Magyar Honvédelmi Tartalékosok Szövetségének repülés és ejtőernyő szakosztályán belül képzeljük el, és ő lesz az, egyébként az üzemeltető. 36 fő egyébként a létszámunk. A repülőink egyelőre magán repülőink vannak, az egy olyan 6 darab repülőgéppel rendelkezik a társaság.
Ünnepélyes keretek között Guinness rekordtanúsítványt kapott a Nemzeti Összetartozás hídja tegnap Sátoraljaújhelyen, amely 723 méterével a világ leghosszabb fesztávolságú gyalogos függő hídja lett. Szamosvölgyi Péter, a zempléni város polgármester elmondta, a tavaly június 4-én átadott függőhídon több mint 300 ezer látogatót fogadtak az év végéig, a cél az, hogy idén megduplázzák ezt a számot. A Nemzeti Összetartozás hídja a Szárhegyet és a Várhegyet köti össze, az átkelő a Magyar Kálváriát, az ott található Szent István kápolnát, a 100. országzászlót és a Trianon 100 eseményére készült turulszobrot, valamint a Magashegyi Turisztikai és Sportközpont kötélpályáit köti össze az egykori újhelyi vár romjaira épült kilátósétánnyal. A híd 84 méter magasan ível át a Május kútvölgy fölött, a közepén 8 méter hosszan üvegen keresztül kelhetnek át a látogatók. Új főtere lesz Cigánnak. A beruházás hosszas tervezés és egyeztetés után indult el, melyet több ütemre bontott a városvezetés. Olá Krisztián polgármester elmondta, a lakosság igényei és a folyamatosan fejlődő városkép tette szükségessé, hogy megújuljon a település központi tere.
Ennek nagyon nagy hiánya volt már a városi érsődás tekintetében. Cigán, Istennek hála, jelentős ütemben fejlődik évről évre, nő az intézmény rendszere, ezáltal fogynak a területek, fogynak a parkolóhelyek, és a lakosságnak a szükséglete is, azt kell mondani, hogy megváltozott, városi érsődött, ha picit talán nem tartanak nagy képének, polgári érsődött az egész település. Ezért kellett mindenképpen egy olyan terv, egy olyan ötlet, ami a hétköznapok által nyújtott munkák után egy olyan területet biztosítsunk az időseknek, a kismamáknak, a sétálni vágyoknak, hogy nyugodtan le tudjanak ülni, meg tudjanak pihenni egy modern, mindenkornak megfelelő környezetben. Nagyon nagy gondossággal igyekszünk mindig a lakosság véleményét kikérni egyébként minden egyes pályázatnál. Ennél legfőképpen, hiszen a város kellős közepén helyezkedni kell a park, több útról megközelíthető, több gyalogos átkelőhelyet érintés, igazság szerint a Múzeum portának egy kiszolgáló része, amely a város kellős közepén van, mint ahogy mondtam, sok lakóházzal körbekerítve. Szóval egyáltalán nem mindegy, hogy azt, amit kitalálunk, az összhangban van azzal, amit lakosság gondol. Ezért kérdőívet fogalmasítottunk, interneten több hónapon keresztül, több fórumot tartottunk, és igenis az ő igényeiket figyelembe véve került kidolgozásra a terv a szakemberek segítségével, és úgy gondolom, hogy ha gondos alapos munkát végeztünk, és ők is megadták a véleményt, akkor ennek ez nagyon pozitív dolog lehet a vége. Nagyon várom, és őszintén bízom abban, hogy mindenkinek elnyerte tetszését. Az első ütemben 250 millió forintot kaptunk, amit elkölthetünk, ezért kellett 4 ütemre bontani, hiszen ez a költségvetés, amit mi megálmodtunk, a sajnos nem áll rendelkezésre, tehát a másik 3 ütemhez nekünk forrás kell, hogy szerezzünk. Az első ütemben megvalósul a park központi részének a szabályozása, a fásítás, lesz egy futókör kialakulása, lesz folyamatban egy nyilvános WC, élemhely, padokkal, közvilágítással, sétányokkal. Ez lesz az első körben, valamint a csapadékvíz elvezetésnek egy pici részét el tudjuk kezdeni. A második körben a csapadékvizet teljesen körbe, hiszen egy óriási árok veszi körbe a teszparkot, ott minden árkot szeretnénk elfedni. Ha az megvan, akkor azokra az árok felületekre parkolókat tudunk létesíteni, busznak tudunk egy buszoblőt készíteni, ami a turistákat a múzeumportára átvezeti majd, és akkor később a többi ütemben további fásítások és további olyan élményelemek, játszóterek és minden egyéb más, amely a modernkor követelmények megfelel, beépítésre kerül. Elkezdődött már a beruházás a fák kivágásával. Jelen pillanatban egy horrorisztikus látványt mutat talán az arra járóknak, hogy úristen, mi történik itt, de több mint 40 ezer növényt fogunk ide ültetni, úgyhogy minden egyes fa helyére legalább 2 lesz visszaültetve. Én szeretnénk ezt 2025 végére az első ütemet befejezni, a többi pedig attól függ, hogy mikor áll rendelkezésre a forrás, de én úgy gondolom, hogy 2-3 éven belül, ha minden forrás sikerül előszerezni, akkor az a program teljes mértékben megvalósulhat.
A tragikus körülmények között elhunyt hegymászóra Kis Péterre emlékeznek február 22-én, ugyanis akkor tartják a már hagyománnyá vált emléktúrát a Mátrában. Három különböző táv közül választhatnak a résztvevők, miközben felfedezhetik a térség természeti szépségeit. A szervező azt mondja, mindent megtesznek, hogy az útvonalakat követni lehessen, és a 11. alkalomra is méltó emléket állítsanak a gyöngyösi fiatalnak. Molnár Zsoltot hallják.
Úgy gondoljuk, hogy nagyon pozitív a túrának a megítélése. Talán most mondhatjuk azt, hogy az ország egyik ilyen legszínvonalasabb rendezvényén nőtte ki magát. Most lesz ez a 11. rendezvény, de a tragédia az 12 éve történt 2013 májusában. Nagyon jó tapasztalataink vannak. Azt gondolom, hogy már mindenki ilyen rutinszerűen teszi a feladatát a rendezők közül, és a Peti családja is nagyon lelkesen segít nekünk ebben a rendezvényben, és még természetesen nagyon sokan mások is, közel 80-100 fő segít minden évben ezt a túrát megvalósítani. Összességében a három távon egy ilyen 1000 fő részvevője van most már a túrának, ami azt gondolom, hogy egy elég szép létszám, és szeretnek visszajárni hozzánk a túrázók, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek elég pozitív visszajelzések részünkre is. A rajt és a cél is a Sástón a Adrenalin Kalandparkban lesz, az Oxygen Adrenalin Kalandparkban lesz, úgyhogy ez most már a 11. éve ugyanez a helyszín. Útvonalon és a rajtcélon sem változtattunk, lényegében egy icipici módosítás volt itt a évek alatt, de az csak egy természetvédelmi ok miatt történt, de gyakorlatilag az sem befolyásolta a túra útvonalát nagyban. Három távon lehet indulni, az 57 kilométeres táv az reggel 7 és 8 óra között, vagy azon reggel 7 és 8 óra között lehet elrajtani, ezt csak gyakorlott túrázóknak, terepfutóknak ajánljuk, de ők, aki egy ilyenre nevez, az már tudja is, hogy mire számíthat. Közel 3000 szint emelkedés van ebben a túrában. 37-es távon 7-től 9-ig lehet indulni. Ez a gyakorlattabb rutinosoknak, de még azért nem annyira extrém sportolóknak ajánlott, és a 20 kilométeres táv, az pedig reggel 8-tól 10 óráig indul. Itt is van azért egy 900 méter szint különbség, ami gyakorlatilag a Sástóról le kell menni Mátrafüredre, és onnan Kékesre föl, azért ez egy nagy emelkedés, de erre bőven van idő is, tehát mindegyik távon van szintidő, de itt 7 órát adtunk erre a 20-as távra, hogy azért azok is meg tudják ezt tenni, akik nem annyira gyakorlottak, vagy családdal, barátokkal eljönnek, úgymond inkább kirándulás jelleggel, vagy mozgás öröméért erre a rendezvényre. Tehát hogy azt gondoljuk, hogy ebből a három távból azért mindenki meg tudja találni a kedvére valót, és így ez meg is látszik a létszám.
Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd, illetve rétegfelhőzet a legtöbb helyen holnap feloszlik, csapadék nem valószínű, legfeljebb keleten fordulhat elő gyenge eső, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban mínusz 3 és plusz 2, napközben aztán 11-12 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 30-án csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Thank you. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Lelki gyakorlaton vettek részt az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem oktatói, dolgozói. Dr. Mongó Gabriella gyöngyösi háziorvos forgatókönyvéből készült filmet választották a legjobb rövidfilmnek egy amszterdami fesztiválon. 18 millió forintra emelkedik az alanyi mentesség határa. Február végéig lehet kérni visszamenőleg az egész idei évre. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
Kora esti hírmondó.
A Mátra Szent Imre és Stella katolikus üdülő adott helyet az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem soron következő lelki gyakorlatának. A 2021-ben elindított kezdeményezés kapcsán évente több lehetősége nyílik az oktatóknak és a dolgozóknak lelki gyakorlaton való részvételre. Ezúttal a gazdaságtudományi kar alkalmazottjainak állított össze programot dr. Novák István delegált rektor helyettes.
Most a helyszínen túl az is egy újdonság, hogy most nem az egész egyetemen került meghirdetésre a lelki gyakorlat, hanem a gazdaság és társadalomtudományi kar oktatói, adminisztrátorai, kutatói jelentkeztek, és így közel 30-an vettek részt ezen a lelki gyakorlaton. Mivel gazdaság és társadalomtudományi karról van szó, ezért ehhez igazítottam a lelki gyakorlat mondani valóját, és mivel farsang időben vagyunk, ezért a farsang időnek megfelelően a keresztény humorról, Isten humoráról és a Bibliában található humorról, nevetésről, örömről szólt az első előadás. Egy második előadásban a Bibliában található pénzekről, a vagyon megjelenéséről, valamint olyan példabeszédekről szóltunk, amelyben valamilyen szerepet játszik a pénz, gondolhatunk az elgurult drakmára, a talentumra, a szívtelen szolga történetére és még sok másra. A második napnak az első előadása a kereszténység, illetve a Biblia és a gazdaság-közgazdaság kapcsolatáról szólt. Itt olyan szerzőket mutattam be, többek között Muzslai Istvánt vagy Paul Tillichet, akik valamilyen formában a keresztény gondolatkör és a gazdaság, a gazdaságnak emberekre gyakorolt hatásával kapcsolatban olyan gondolatokat fogalmaztak meg, amelyeken érdemes elgondolkodni egy katolikus egyetem gazdaság és társadalomtudományi karán oktatóknak, dolgozóknak. A negyedik előadás pedig a híres tudósokról és azokról a sztárokról szólt, akik az ő saját életükben megélték a hitet. Itt gondolhatunk azokra a régebben élt tudósokra, akiknek az életéről tudjuk, hogy maga a tudomány is egyfajta hitbeli meggyőződés alapján került az ő életükben kutatásra, megvalósításra. Jedlik Ányos, vagy éppen Menderre, ha gondolunk, Öveges professzorra. Tehát mindazok, akik akár egyházi személyként, akár pedig vallásilag elkötelezett személyként a tudományt olyan formában szolgálták, hogy mai napig is ismerjük a neveket, és talán kevesebben tudják, hogy ők szerzetesek, vagy legalábbis hitüket gyakorló vallásos emberek voltak, és ugyanígy néhány amerikai sztárnak az életét is bemutattam. Azt gondolom, hogy ezek a vallásos tudósok, vallásos sztárok egyfajta példát mutathatnak nekünk, akik itt ebben a világban keressük a hitet, keressük az életünk értelmét. Egy új katolikus egyetem néhány évvel az átvétel után azt gondolom, hogy jó úton jár, hogyha ilyen lelki gyakorlatokon részt vesznek az alkalmazottaink, a dolgozóink, az egyetem polgárai, és ezáltal megismerik katolikus hitünknek a tanítását.
Köszönöm. Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos forgatókönyvéből készült Szélcsengő című filmet választották a legjobb rövidfilmnek az amszterdami New Cinema Film Fesztiválon. A kisjátékfilm egy család összetartozásáról, a szülő-gyerek kapcsolatról szól. A részletekről a háziorvost hallják.
Amszterdamban egy viszonylag zártabb, ez nem egy nagyon-nagyon neves, körülbelül középkategóriásnak mondható filmfesztivál, ahová feltörekvő, fiatal, új dolgot behozó filmeket neveznek elsősorban, ami abból a szempontból érdekes, hogy ha megnézzük a nyertes palettát, ott van Japánból, Amerikából, Franciaországból, Olaszországból benevezett film. És nagyon örülök neki, hogy itt a rövidfilm kategóriában a legjobb kis filmdíját kapta meg a filmünk. A rövidfilmekről azért kell tudni, hogy ez egy nagyon érdekes, mert ugye 15-20 percen belüli film, ez 13 perces kis film lett. 2023. novemberében forgattuk, és utána, mivel azért nem volt annyi pénzünk, egyik producere én voltam, a másik producere a rendező, Tusor Bálint, nem volt annyi pénzünk, ezért nagyon sok ember adalékanyag van úgymond benne, hogy szeretetből készült igazából. Ja, ami érdekes a rövidfilmeknél, hogy viszonylag, mivel egy alacsonyabb büdzséből lehet létrehozni, viszonylag több rövidfilmet neveznek be általában filmfesztiválokra, mint nagyfilmet, és ezzel mi egy picit azt is látjuk, hogy hová kell majd a filmet pozícionálni. Most körülbelül 12 filmfesztiválon van bent a film, ott fut. Nyilvánvaló pénzt kell gyűjteni, mert ez mind pénzbe kerül, tehát pénzt kell gyűjtenünk arra, hogy a többi filmfesztiválra is be tudjuk nevezni, de ez egy nagyon-nagyon szép kezdés. Szerintem már mindannyian láttunk Szélcsengőt. Ugye a Szélcsengőre, ha ránézel, ott különböző hosszú rudacskái vannak a Szélcsengőnek. És hogyha úgy kicsit ezt kiszélesítjük, ezt a kört, ennek ellenére nagyon szépen szól. Igaz? Egy nagyon szép kis csillengelő hangja van azzal, hogy a szél mozgatja. Az élet megpróbáltatásaira, vagy úgy egyáltalán mi emberek mind valahol olyanok vagyunk, mint a Szélcsengőnek a rudai, mind különbözőek vagyunk. És mégis valahol az együttes kapcsolódásból lesz egy olyan összhangzattan, amit azt mondhatnánk, hogy ember és emberiség. És ez egy olyan, azt gondolom, hogy nagyon szép gondolat ahhoz, hogy valahol a mindenkinek a saját identitását, azt meghagyjuk neki. Mindannyian másmilyenek vagyunk, és nem mondom, hogy ennek vagy annak az embernek jobban joga van az élethez. Mindenkinek ugyanannyi szavazati joga van, ezt szoktam mondani. Akkor is, hogyha határtalanos iskolát végzett, akkor is, hogyha gimnáziumot, ha egyetemet, mindannyiunknak egy életünk van. És valahol a Szélcsengő, ez egy ilyen erről szóló film, ahol igazából az az érdekesség benne, hogy egy belső utazást ér le.
Az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár 12 millió forintról 18 millió forintra emelkedik. A magasabb értékhatár 2025. január 1-től visszamenőleg alkalmazható. Erről azonban legkésőbb 2025. február 28-áig kell nyilatkozni a NAV-nak, mondta el dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
Legegyszerűbben nyilatkozni az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban lehet, az úgynevezett ONYA-ban. A már most alanyi mentes több mint 830 ezer kisvállalkozónak nincs teendője. Nekik jelentős könnyítést hoz az, hogy az eddigi 12 milliós értékhatár helyett már idén is a 18 milliós határra kell odafigyelniük. Az újonnan alakuló vállalkozásoknak is egyszerű a dolguk, mindössze egy kattintással választhatják megalakuláskor az alanyi mentességet. Ha a feltételek fennállnak, megéri visszamenőleg már idénbe is mentességet választani, hiszen az alanyi menteseknek fő szabály szerint nem kell áfát felszámítani, fizetni, sőt még áfa bevallást sem kell benyújtani. Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra is, hogy ebben az esetben a levonási jog sem illeti meg az adózót. A kedvező változás azokat a kisvállalkozókat is érintheti, akik például 2023-ban vagy 2024-ben ugyan átlépték a korábbi 12 milliós értékhatárt, de az új megemelt összegű 18 millió forintos határt tavaly nem lépték át, és várhatóan idén sem fogják. Az érintetteknek elsőként az alanyi mentesség választásáról kell nyilatkozniuk, legkésőbb február 28-áig. Ezt követően a választástól számított 8 napon belül módosítani kell az idei számlákat, azokat alanyi adómentesen, áfa felszámítása nélkül kell ismét kiállítani. Fontos az is, hogy a kisvállalkozó a módosító számlát a partnerének átadja. Az alanyi mentesség választása előtt idén kiállított nyugtákat nem szükséges módosítani, mindegy, hogy azt pénztárgéppel, papíron vagy számítógéppel állították ki. Az áfa alóli mentesség esetében nincs visszajáró áfa, vagyis levonási jog, így az a kisvállalkozó, aki az alanyi mentesség választásáig áfa bevallást is nyújtott be, akkor a levonandó áfáját korrigálnia kell. Az alanyi adómentességet választókra vonatkozó szabályok egész évre szólnak, ezért 2025. január 1-ig visszamenőleg nem helyezhető levonásba az általuk befogadott számlákban szereplő áfa. A gyakorlati tudnivalókról részletes tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a honlapján a nav.gov.hu weboldalon. Tájékoztató az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár emeléséről címmel.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Ökumenikus ima alkalmon találkoztak a miskolci egyházi iskolák növendékei, a miskolci Lévai József Református Gimnázium tornacsarnokában, ahol 5000 diák imádkozott a békért. Az Országos Ökumenikus Imahét programjához kapcsolódó rendezvényen idén 19 egyházi intézmény diákjai vettek részt. A programot 2022-ben az Eszmék és Értékek Alapítvány indított el, azzal a céllal, hogy az egyházi iskolák tanulóinak találkozási lehetőséget és lelki feltöltődést biztosítsanak. A részletekről Mennyhárt Szabolcs, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Miskolci Alapszervezetének vezetője, a program főszervezője adott tájékoztatást.
Alapvetően egy civil kezdeményezésként indult ez az alkalom, amely a Miskolcon működő, immáron 19 keresztény egyházi fenntartásban lévő közép- és általános iskoláját szólította meg, azzal a céllal, hogy gyerekekkel, a tanárokkal, a civilekkel együtt imádkozzunk a békéért, hiszen azt gondoltuk és abban hiszünk, hogy az ima hangja az eljut a mennyei atyához, és meghallgatja kéréseinket, és hittel hisszük, hogy a békeimánk is meghallgatásra talál, és visszatér a világba a béke, és hát gyakorlatilag a béke az élet minden dimanziójában utat tör magának, a családjainkban, közösségeinkben, városainkban, országunkban, és így az egész világon. Nagyon hálásak vagyunk egyházi vezetőinknek, hiszen amikor az iskolákat, illetve az egyházakat megszólítottuk, történelmi egyházainkat megszólítottuk, ezzel a kezdeményezéssel egyből nagyon pozitív visszhangra talált, egyből magukénak érezték ezt a kezdeményezést, és már az első alkalommal is mintegy 500 diákkal imádkoztunk együtt itt a Lévai Gimnázium sportcsarnokát megtöltve a békéért, és a harmadik alkalomra már több mint 600-an lettünk, és egy óriási gyerekzsivaj tölti meg ezt a belvárosi csodálatos intézményt. Maga a szervezési munkát nagyon lelkes kollégáink végzik, természetesen a műsor megszervezésébe az oktatási intézmények, illetve egyházak képviselőit is bevonva, és az tölt el minket különösen nagy örömmel, hogy alapvetően a Szentlélek csodája, hogy ez az esemény úgy szép lassan, de megszerveződik, és amikor eljövünk, együtt imádkozunk, akkor csak azt vesszük észre, hogy eltelt egy újabb, kiváló ima alkalom, együtt lehettünk, imádkozhattunk, és minden a helyére kerül. És mindenképp meg kell említenem dr. Alakszai Zoltán főispán urat, aki védnőként, a rendezvény fővédnökeként évről évre segíti és támogatja ennek a rendezvénynek a megszervezését. Önkénteseink, kollégáink segítségével szép lassan megszervezésre került ez a rendezvény, is több alkalommal egyeztettünk, minden felekezeti iskola és minden történelmi egyházi felekezet a liturgiából a saját részét vállalva előkészítette a diákok, megírták az imákat, megírták azokat a szövegeket, amelyeket közösen felolvastunk és imaként az Úrnak ajánlottunk, és hát több próbaalkalom volt, amikor ezt a fiatalok összeolvasták, összepróbálták, amikor az egyházi vezetők a liturgikus részt megálmodták és kitalálták, és hát a végeredményt érezhettük mindannyian. Én azt gondolom, hogy egy nagyon felemelő napon lehetünk itt a Lévaiban, Miskolcon. Ha végig hallgattuk ezeket a csodálatos kéréseket, ezeket a csodálatos imákat, amiket a gyerekek felolvastak, én azt gondolom, hogy ha nem mondanánk és nem emelnénk ki külön, hogy ezt gyerekek készítették, akkor ez bármilyen profi szervező csapatnak a terméke is lehetne. Én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik ilyen komolysággal, de ugyanakkor nyílt gyermeki szívvel ilyen imákat tudnak írni, ilyen imákat tudnak felolvasni, én azt gondolom, hogy teljes mértékben azonosulnak ennek az imanapnak a szándékával. És hát én azt gondolom, hogy harmadik éve együtt vagyunk, harmadik éve egyre bővülő csapattal vagyunk együtt, ez kizárólag annak a bizonyítéka, hogy az iskolák és a diákok magukénak érzik az eseményt, és nagy örömmel vesznek részt rajta, és átérzik ezeket a fontos kérdéseket, amiről beszélünk, amiért imádkozunk.
Ökumenikus imaalkalmon találkoztak a miskolci egyházi iskolák növendékei a miskolci Lévai József Református Gimnázium tornacsarnokában, ahol 5000 diák imádkozott a békéért. A részletekről Mennyhárt Szabolcs, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Miskolci Alapszervezetének vezetője, a program főszervezője adott tájékoztatást. Idén is folytatja az oktatási intézményeket sorra látogató programját az Egri Érseki Papnevelő Intézet. Főtisztelendő Lóczi Tamás spirituális atya az elmúlt több mint 2 év tapasztalatait összegezve sikeresnek látja a kezdeményezést, amely által közelebbről megismerhetik a diákok, a kispapok és a szerzetes nővérek életét.
A szemináriumnak a kispapjaival két és fél évvel ezelőtt egy középiskolai roadshow-t indítottunk útra, amelynek célja az volt, hogy a középiskoláink 11. évfolyamos diákai számára szó szerint testközelbe hozzuk a szemináristáknak az életvitelét, küldetését, mindennapjait. Ezen a napon nem direktben a hivatás ébresztés az elsődleges szándékunk, hanem inkább az a fajta falaknak a ledöntése, amelyek sztereotípiákat állítanak föl, mondjuk az egyházzal kapcsolatban, vagy egyáltalán annak a nehézségnek a áthidalása, hogy ma egy fiatal hát nem gyakran fut össze magától egy kis pappal, meg úgy fiatal papokkal is egyre ritkábban, és ezért ennek mindig nagyon jó hatása van, hogy csak hozzájuk képest néhány évvel idősebb, tehát az ő generációja ugyanazokkal a hatásokból megérkező fiatal tesz tanúságot arról, hogy ő hogyan ismerte föl azt a hívást, hogy a Jóisten őt papnak hívja.
És ugye itt nem kifejezetten csak fiúkkal történik a foglalkozás, hanem a teljes osztállyal, vagy a teljes közösséggel.
Nyilván, mint volt igazgató, rögtön az volt a fejemben, hogy na, de mit kezdenek a lányok addig, amíg mi a fiúkkal foglalkozunk. Így az első alkalom óta szerzetes nővérekkel szövetkezek, ezek felváltva a szalézi nővérek, illetve a Szent Ferenc kisnővérei, akik nagyon nagy készséggel foglalkoznak párhuzamosan a mi találkozásainkkal egy időben a lányokkal. Azért mindig van egy közös kezdés, meg egy közös zárás, hogy érezze az egész évfolyam, meg egy kicsit az iskola is, hogy mi együtt érkeztünk el hozzájuk, és hogy alapvetően egy hivatás létezik, hogy valaki keresztény, és az Istent követi, és az ebből már csak másodlagos, hogy ezt családapoként, családanyaként, szerzetesként, papként végzi-e majd. Tehát mutatjuk az egységet is, egy közös kezdéssel, zárással, és utána pedig azt a tematikus szétválást, amely tényleg a legbensőbb kérdéseknek is helyet tud adni egy olyan védett környezetben, ahová én sem megyek be, hanem tényleg csak a kispapok, illetve a nővérek vannak együtt azokkal a fiatalokkal, akik így bizalommal tudnak hozzájuk fordulni.
Ennek az elmúlt időszaknak, amióta elindult ez a program, milyen tapasztalatai vannak, hogyan fogadják a fiatalok ezeket a megkereséseket?
Nagyon meglepi őket a jelenlétünk, tehát meglepi őket az, hogy vannak, ma is fiatalok, akik papnak szerzetesnek mennek, már maga ez a tény sokak szemében meglepő. Az, hogy ezek a fiúk, lányok, ezek életvidámok, egészségesek, normálisak, ugyanolyan, mint a mai fiatalok, tehát nem jött össze az élet, nem azért mennek el papnak szerzetesnek, hanem ezt egy kiteljesedésként élik meg, ezt látják rajtuk. Próbáljuk az egészet úgy felépíteni, hogy interaktív is legyen, változatos is legyen, és olyan pörgős legyen, ami azért a mai világban fontos szempont.
Idén is folytatja az oktatási intézményeket sorra látogató programját az Egri Érseki Papnevelő Intézet. Főtisztenedlő Lóczi Tamás spirituális atya az elmúlt több mint két év tapasztalatait összegezve sikeresnek látja a kezdeményezést, amely által közelebbről megismerhetik a diákok a kispapok és szerzetes nővérek életét. Erről hallhattak az imént. Több mint 30 felsőoktatási intézmény keresztény fiataljait látja vendégül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége február 14-e és 16-a között. 2025-ben ugyanis Pécs után Eger ad otthont a Kárpát-medencei egyetemi lelkészségek találkozójának. Termják Csaba egriesek, szentmiséje, kis csoportos foglalkozások, játékos vetélkedők, kerekasztal beszélgetések, és meg annyi csodás egri látnivaló várja azokat a fiatalokat, akik részt vesznek a programon, írta az intézmény. Idén az Egri Egyetem lelkészsége hirdette tehát meg a háromnapos eseményt, amelyre több mint 30 felsőoktatási intézmény közel 200 hallgatóját várják. A regisztrációra január 31-ig van lehetőség. Az idei találkozó mottója a remény nem csal meg, amelyet a Szentévhez kapcsolódóan választottak ki a szervezők. Ferenc pápa a levelében ugyanis úgy fogalmaz, őriznünk kell a remény lángját és mindent megtenni azért, hogy bizalommal tekintsünk előre a jövőbe. A 2025-ös szent év jó alkalom lesz az újjászületése, amire mindannyiunknak szüksége van. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége szeretettel vár minden fiatalt február 14-e és 16-a között, hogy közösen hangolódjanak a szent évre, és megkezdjék zarándok útjukat Krisztus felé. További információk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészségének honlapján érhetőek el. Filmbemutatóval és kerekasztal beszélgetéssel ünneplik a megszentelt életnapját. A Magyarországi Rendfőnöknők konferenciája és a Férfi Szerzetes Előjáró konferenciája vár minden érdeklődőt február 1-én, a megszentelt életnapja Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén. A nyilvános program részeként Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban bemutatják a magyarországi szerzetes rendekről szóló A remény zarándokai című filmet, amelyet kerekasztal beszélgetés követ. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében folyamatos böjtöt és imádságot szerveznek a békéért február 1-től jövő január 31-ig. Várják azok jelentkezését, akik vállalják, hogy egész évben, havonta egy napon bekapcsolódnak az imádságba és böjtbe. Ferenc pápa december 24-én megnyitotta a vatikáni Szentpéter Bazilika Szent Kapuját, elindítva ezzel a 2025-ös szentévet, amelynek mottója a remény zarándokai. Néhány nappal később, Szent Család vasárnapján a világ összes egyházmegyében megnyitották a jubileumi évet. Ez egy különleges, kegyelmekkel teli időszak. Nagy szükség van az imára, amely megnyitja a szívünket, hogy be tudjuk fogadni, és mélyen meg tudjuk élni Isten ajándékait. Ezért ebben az évben a Munkácsi Egyházmegyében újra elindul tehát a folyamatos böjt és ima a békért és a háború sebek gyógyulásáért.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián szerkesztők, valamint Kvasinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sportja. Elnökségi taggá választották a Deac Kft. Vezetőjét, Lóczi Lászlóné Kovács Mariannát a Sportegyesületek Országos Szövetségében. A Magyar Diáksport Szövetség közzétette a 2023-24-es tanév Netfit mérési eredményeinek elemzését. 34 csapat részvételével rendezték meg Máté Szalkán a Szamos Sportkupa kispályás teremlabdarúgó tornát. Nyíregyházi szakember Ferenci Tamás készíti fel az U16-os fiú kosárlabda válogatottat a jövő évi B csoportos Európa-bajnokságra. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Elnökségi taggá választották Lóczi Lászlóné Kovács Mariannát a Sportegyesületek Országos Szövetségében. A Deac Kft. Ügyvezetője egy több mint 1000 sportszervezetet tömörítő szövetségben lát el mostantól érdekképviseleti feladatokat. A Debreceni Sportklub 3 éve tagja a Sportegyesületek Országos Szövetségének, melynek felügyelő bizottságában tavaly már a klub ügyvezetője is képviseltette magát. A sporttörvény módosítása alapján köztestületté alakult a szövetség. A küldött gyűlésen megválasztották a rangos szervezet új elnökségét is. A Magyar Diáksport Szövetség közzétette a 2023-24-es tanév Netfit mérési eredményeinek elemzését. A fittségi mutatók javulnak, kimagaslik az aktív iskolák fejlődése. Szilágyi Andreát, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs vezetőjét hallják.
10. alkalommal történt meg a diákok fittségének a felmérése Magyarországon az általános és a középiskolákban. Vannak kevésbé jó és jó hírek is, és mind a kettő is egyben. Az, ami az elmúlt évek tendenciáit illeti, mint ahogy sok más területen, a COVID itt is rossz hatással volt a diákok fittségi állapotára, és a 2019-es tanévtől kezdődően volt 3 nagyon rossz hatásfokú tanév, és amikor újra mértünk 2021-22-ben, tehát amikor vége lett a járványnak, egy erőteljes zuhanás látható a diákok fittségi állapotában. A jó hír az, hogy innentől kezdve, hogy a gyerekek visszatértek az iskolába, újra voltak testnevelési órák, és újra elindultak a sportfoglalkozások, visszapattanás látható, tehát egészen a 21-22-es tanévtől kezdődően folyamatosan javulnak az eredmények. Ez azóta ugye már a 3. tanévben került sor a mérésre, de el kell, hogy mondjuk azt is, hogy bármennyire is szép ez a növekedés, sajnos még mindig nem ért el a fittségi szint, a pandémia előtti szintet. Ezek a jó eredmények, amelyek így az elmúlt 2-3 évre kimutathatók. A felmérési időszak az minden évben január elején kezdődik, és egészen a tanév végéig tart, magának a teszteknek az elvégzése kicsit korábban befejeződik, de az eredményeknek a felvitele a rendszerbe az kitart egészen a tanév végéig, tehát elindult a jelen tanévnek a mérési időszaka, úgyhogy mostantól kezdve a testnevelők végzik ezeket a felméréseket, és a tanév végén, amikor lezárul a rendszer, a kollégáink akkor kezdik el az elemzést, és ugyanígy el fog készülni ennek a tanévnek is majd az elemzése. Az elmúlt egy évben az aktív iskolák részéről még inkább pozitívan értékelhetők. Ez az aktív iskola program most már 423 iskolát érint országszerte. Az elmúlt tanévben 300 iskolával indult el, és ez így folyamatosan bővül. A gyerekek létszámát illetően ez 130 ezer gyermeket jelent, közel 130 ezer gyermeket, országszerte, és azt a pozitív eredményt láttuk, miután a fittségi eredményeket ugye ezekben az iskolákban is megmértük, hogy míg a programba való belépés előtt ezekben az iskolákban a fittségi állapot az országos átlag alatt volt, egy év elteltével, amit az iskolák a programban eltöltöttek, a fittségi indexük az országos átlag fölé emelkedett. Tehát ez azt mutatja, hogy azok a program elemek, amelyeket mi az aktív iskola rendszerben bevezettünk, és az iskolák nagy lelkesedéssel alkalmazzák, ezek rendkívül hatékonyak, mert szemmel látható és számokban kimutatható az a hatékonyság, ami a fittségi állapotában a gyerekeknek megmutatkozik. Kifejezetten ebben az aktív iskola programban hatalmas lelkesedést látunk a diákok és a pedagógusok részéről is. Ez egy nagyon átfogó, több elemre alapuló rendszer, amely sokféle oldalról megtámogatja azt, hogy a gyerekeknek minél több minőségi és mennyiségi növekedés következzen be ugye a testmozgásukban, tehát hogy az iskolai keretek között minél többet tudjanak mozogni, és ezek minél élvezetesebbek legyenek. Nyilván ennek köszönhető, hogy mind a pedagógusok örömmel és szívesen csatlakoznak, és végzik az ezzel kapcsolatos plusz feladatokat, és a gyerekek is nagyon élvezik. Ugye már önkéntes csapatok is alakulnak, akik segítik a pedagógusok munkáját abban, hogy a társaikat meg tudják mozgatni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nagyon sok pozitív eredményt tudunk elmondani, és így, ahogy mondtam, a számok is beszédesek, és nagyon sok jó eredményt mutatnak. De mi nem csak ezeket nézzük, hanem azt a közösségformáló erejét is ennek a programnak, amely szemmel láthatóan alakul. Tehát például egy Facebook csoport is kialakult ugye az elmúlt másfél tanévben, már 1300 tagja van, ennyi pedagógus csatlakozott be ebbe a Facebook csoportba az aktív iskolák részéről, és itt napi rendszerességgel zajlik egymás lelkesítése, a jó gyakorlatok megosztása, tehát nagyon sokat tanulnak az iskolák és a pedagógusok is egymástól, és ez azt mutatja, hogy tényleg viszik előre egymást, összekapcsolódnak online, illetve személyesen is. Tehát az a fajta közösségépítés, amit mi eredetileg elképzeltünk, az tényleg meg tud valósulni.
34 csapat részvételével rendezték meg Máté Szalkán a Szamos Sportkupa kispályás teremlabdarúgó tornát. A szervezők a PET palackok visszaváltásából befolyt mintegy 125 ezer forintot, az Összefogás az Állatokért Alapítvány javára ajánlották fel. Maxim Gábor főszervezőt hallják.
2020-ban volt utoljára hasonló torna itt Máté Szalkán, azoknak a szervezésében is tevékenyen részt vettem. Aztán bejött a koronavírus, nem igazán lehetett ilyen eseményeket tartani az elkövetkezendő években szintén nem, és úgy gondoltuk, hogy sokan is kérdezték, mivel tudták, hogy benne vagyok a szervezőbrigádban, hogy esetleg mikor lesz kispályás teremlabdarúgó torna. Így úgy döntöttünk tavaly november-decemberben, hogy ide januárban akkor szeretnénk ezt megtartani. Felnőtt tornáról beszélünk, az alsó korhatár az 15 éves korhatár volt, mindenki saját felelősségre nevezhetett a tornára. Hát a környéken rengeteg torna volt az elmúlt időszakban, Fehérgyalmaton, Újfehértón, Csengerben. Nyilván kialakultak ezek a kispályás csapatok. Van olyan csapat, aki még a korábbi több évvel ezelőtti tornán is részt vette, és azok is visszatértek, illetve alakultak nyilván azóta jó néhány év eltelt, és alakultak új csapatok, a fiatalok felnőttek, és rengeteg csapatnevezés érkezett. 32-ével számoltunk, 34 lett belőle, majdnem 36 is sikerült, de végül le kellett zárjuk a nevezést, hogy el tudjunk indulni. A futszál szabályát és a labdarúgás szabályait próbáltuk ötvözni. A játékrendszer az 4+1-es játékrendszer, ez a futszálból jött, illetve futszállabdával játszunk. Úgy gondoltuk, hogy az 5+1, illetve a sima labda az egy kicsit így azzal a játékrendszerrel, a 4+1-es játékrendszerrel szerintem izgalmasabb mérkőzések láthatóak. Egyszer 20 perces játékidők vannak, 4-es csoportok, a 4-es csoportokból 2 csapat jut tovább az egyenes kieséses szakaszba. 2 5-fős csoportunk, a 2 5-fős csoportból pedig 3-3 együttes, és így fog kialakulni a legjobb 18 mezőnye. Ez egy mondhatni pénzdíjas teremlabdarúgó torna a környékhez, tornához hasonlóan. Mi is pénzdíjas labdarúgó tornát szerveztünk, ez a pénzdíj 800 ezer forint, az a következőképpen osztik el. A torna győztes csapata 400 ezer forintot kap, a második 250 ezer forintot, a harmadik pedig 150 ezer forinttal gazdagodik. Emellett vannak a szponzorok által felajánlott ajándékok, illetve a torna legjobb játékos, a díjazásban részesül a gólkirály és a legjobb kapus is. A döntők előtt egy értékes ajándékokkal teli tízzel tombola sorsolást fogunk tartani. Igyekszünk jótékonykodni az Egyesülettel. Karácsonykor is volt egy adománygyűjtésünk, amivel sikerült nagyon sok családnak segítenünk, akár tartós élelmiszerrel és ruhákkal. És most pedig úgy gondoltuk, ez is egy ötlet volt, mivel voltunk a többi teremtornán, és nyilván magunkból is kiindulva, illetve az ott lévő nézők közül, hogy rengeteg üdítő fogyott, és mindenki úgy mondott, hagyta a saját helyén, nem vitte el magával, így úgy gondoltuk, hogy akkor ebből csinálunk valamilyen jótékonyságot, és hát arra jutottunk, hogy akkor kihelyeztünk különböző gyűjtő helyeket, vagy gyűjtőegységeket, ahol ezeket a PET palackokat a nézők vagy a játékosok itt tudják hagyni. A torna végeztével visszaváltjuk ezeket, és a begyűjt összeget, mi úgymond az Egyesülettel megduplázzuk, ezt az összeget pedig a Máté Szalkai Állatmenyének az Összefogás az Állatokért Állatmenye számára fogjuk felajánlani. Hát megvásároljuk nekik a kutyáknak egy kis macskáknak egy állateledet.
Nyíregyházi szakember Ferenci Tamás készíti fel az U16-os fiú kosárlabda válogatottat a jövő évi B csoportos Európa bajnokságra. Most őt hallják.
Nagyon örültem a felkérésnek, illetve mondhatom azt, hogy megtiszteltve éreztem magam. Ugye én nagyon sokáig különböző korosztályoknál, U16, U18 és az U20-nál is másodedzőként dolgoztam. Ezt követte egy 7 éves szünet, és Boris Majkovics halála után Máradi Attila kérte meg, hogy a 2009-es korosztály, akik akkor voltak U14-esek, vállaljam el a KKP programban ennek a korosztálynak a vezetését. Ez a korosztály úgymond most beleöregedett az U16-os korosztályba, és szakmai bizottság úgy döntött, hogy azt, amit elkezdtünk tanítani nekik egy 5-out, illetve egy 4-kint, egyben játékot, egy folyamatos döntésekre alapuló játékot, ezt vigyük tovább, és az U16-os válogatott mellett is ezzel a stábban lássuk el a feladatokat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Then I can do it if I just believe it. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. First, I know it starts inside of me. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there is nothing to do.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,